Apostolok cselekedetei 9. fejezet. Amikor Nagy Sándor meghódította az akkori világot, nyomában mindenütt a görög kultúra fellegvárai jöttek létre, és ezek a görög kulturális központok rendkívül nagy befolyással bírtak abban az időben. Mindannak ellenére, hogy később a Római Birodalom meghódította Görögországot, a görög kultúra mindenekelőtt ezeknek a fellegváraknak köszönhetően továbbra is megmaradt az akkori világban, sőt, mi több, jelentős befolyással bírt, még akkor is, amikor ezek a területek római fennhatóság alá kerültek. A görög kultúrában rendkívül fontos szerepet kaptak a művészetek, ezzel szemben a zsidó kultúrában a törvények foglaltak el kiemelkedő helyet, és a zsidókra leginkább a törvényeskedés volt jellemző. Így tehát kulturális ellentétek uralkodtak a zsidók és a görögök között. Azokban az időkben Izrael is megosztott volt, a zsidók két csoportra oszlottak. Az egyikbe tartoztak azok, akik a görög kultúrát tették magukévá, a másik csoportot pedig azok a zsidók alkották, akik a zsidó kultúrához ragaszkodtak. Mindkét csoport esetében tehát zsidókról van szó. A szaduceusok a görög kultúrát tették magukévá, és ők materialisták voltak, ezzel szemben a farizeusok a zsidó kultúrához ragaszkodtak. Ahhoz tehát, hogy valaki valóban szolgálni tudjon a zsidók felé abban az időben, otthonosan kellett mozogjon nem csupán a zsidó, hanem a görög kultúrában is. Isten Pált választotta ki erre a célra. Pál Tarzusban született, amely a görög kultúra egyik központja volt, és egészen 14 éves koráig Pál barátai, játszótársai és ismerősei mind görög kulturális háttérrel rendelkeztek, annak ellenére, hogy Pál héber volt a héberek közül, és a szülei nagyon komoly farizeusok voltak. Ő tehát jól ismerte a görög kultúrát. A szülei azonban annak érdekében, hogy megóvják őt a görög kulturális hatásoktól, amikor betöltötte 14. évét elhatározták, hogy nem ott, Kis-Ázsiában küldik egyetemre, hanem inkább Jeruzsálembe küldik őt tanulni, mégpedig Gamálielhez, aki korának legnagyobb és legelismertebb tanítója volt, és a farizeusok közé tartozott. Pál tehát Jeruzsálembe ment, és ott magába szívta a farizeusok által közvetített kultúrát. Sohasem szakadt el azonban teljesen attól a görög háttértől, amelyben nevelkedett. Pál tehát tökéletes eszköz volt Isten kezében. Istennek pont egy ilyen emberre volt szüksége, hogy elvigye Jézus Krisztus evangéliumának igazságát a görög kulturális háttérrel rendelkező zsidókhoz. Ezért a 9. fejezetben azt látjuk, hogy Isten belép Pál életébe, és a maga oldalára állítja őt. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, figyeljük meg, hogy ez milyen érdekes leírása a keresztényeknek, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse őket Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte. Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És a késői kéziratok még azt is hozzáteszik, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Isten tehát rendkívül látványosan megragadta Pált. Pál maga is azt mondja később, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Jézus Krisztus. Egy olyan férfit látunk itt, akinek az élete ettől kezdve 180 fokos fordulatot vesz. A szövegben találunk azonban bizonyos utalásokat, amelyek arra engednek következtetni, hogy Isten lelke már ezelőtt is munkálkodott ebben az emberben. Hiszen azt mondja neki az Úr, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az ösztökét mindenek előtt arra használták, amikor állatok húzta ekével szántottak, hogy amikor az ökör rugni kezdett, akkor az ösztökébe rugjon egyet, s lényegében megtanulja, hogy nem szabad rúgkapálnia. Így az ösztöke arra szolgált, hogy az eke szarvánál álló embert megvédje az ökör rúgásaitól. Én hiszem azt, hogy István halála óriási hatást gyakorolt Pálra. Pál látta Istvánt meghalni, sőt azt is írja az ige, hogy ő egyetértett István kivégzésével. Ez pedig azt jelenti, hogy ő is a nagy tanács tagja volt, és mint a többi tag, István halálára szavazott. Ez azonban egy roppant érdekes kérdést is felvet. Ugyanis minden valószínűség szerint Pál nős volt, hiszen csak így lehetett valaki a nagy tanács tagja. Nem tudjuk, hogy mi történhetett Pál feleségével, az ige erről egyáltalán nem ír, bár azért maradtak ránk a korai egyház idejéből történetek ezzel kapcsolatban. Ezek a történetek pedig arról számolnak be, hogy Pált akkor hagyta el a felesége, amikor Pál csatlakozott a keresztényekhez. E történetek szerint Pálnak két fia is volt, az egyik fia az édesanyjával tartott, a másik fiú pedig vele maradt. Ezek a történetek hagyományként maradtak ránk, tehát igazából nem tudjuk, hogy mennyi igazság rejlik bennük. Pál látta, hogyan halt meg István, ott volt, amikor meghalt, és hallotta István üzenetét, látta az arcát, és azt is, hogy István, Isten felkentje volt. Mégis szilárdan elhatározta, hogy mint egy odaszánt farizeus, elfojtja ezt a mozgalmat, amely felütötte a fejét. Ezért tehát elment a főpaphoz. Később Pál maga írja a Filippiekhez írt levelében, hogy buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Elindult tehát Damaszkuszba, de hirtelen az Úr megragadta őt az úton. Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Ismét egy roppant érdekes dolgot látunk itt. Hiszen gondoljunk csak bele, tulajdonképpen Pál az egyházat üldözte, de vegyük észre, hogy Jézus teljesen azonosítja magát az egyházzal. Ha tehát téged bármiféle módon üldöznek, akkor tulajdonképpen őt üldözik. Jézus tehát teljesen azonosul az egyházzal, nem azt kérdezi Páltól, hogy miért üldözöd az egyházat, hanem azt mondja neki, hogy én vagyok Jézus Krisztus, akit te üldözöl. Miért üldözöl engem? Pál pedig remegve és meglepődve kérdezi ezután, mint ahogy azt az apostolok cselekedeteinek egy későbbi fejezetében olvashatjuk, hogy mit tegyek, Uram? Pál ott azonnal megtér, és az élete 180 fokos fordulatot vesz. Utána az Úr ezt mondja neki. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Vegyük észre, hogy Isten egy nagyon egyszerű utasítást ad Pálnak. Emlékeztek, hogy az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy Isten egyszerre mindig csak egy lépést mutat meg nekünk. Ahelyett tehát, hogy Jézus ott azonnal elmondott volna mindent Pálnak a jövőjével kapcsolatban, egész egyszerűen csak azt mondta neki, hogy keljen fel, menjen be a városba, és ott majd megmondják neki, hogy mit kell tennie. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Egyesek úgy gondolják, hogy ez az igevers nincs összhangban az apostolok cselekedeteiben olvasható későbbi igeverssel, amely ugyan erre vonatkozik. Amikor ugyanis Pál az Abcsel 22. fejezetében elmeséli megtérésének történetét, vagyis ugyanezt a történetet, akkor azt mondja, hogy akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Az eredeti szöveg szerint azonban itt az Abcsel 22. fejezetében Pál, amikor a történetet elmeséli, egy más szót használ, mint az Abcsel 9-ben, és ebből a görög szóból tudhatjuk, hogy Pál itt a 22. fejezetben azt akarja mondani, hogy akik vele voltak, csak hangokat hallottak, de a szavakat nem értették. Ennek tudatában kijelenthetjük, hogy az apostolok cselekedeteinek 9. és 22. fejezetében található két igevers nem áll egymással ellentmondásban. A vele utazó férfiak tehát szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, de egyáltalán nem látott. ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba. Bizony Pál bevonulása Damaszkuszba merőben más volt, mint amit ő eredetileg elképzelt. Biztosan azt hitte, hogy beront majd Damaszkuszba kezében a főpapi meghatalmazással, és elkezdi börtönbe vetni a keresztényeket. Ehelyett azonban megvakult, és a barátai vezették be kézenfogva a városba. És ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Szerintem rendkívül sok minden járhatott Pál fejében ez alatt a 3 nap alatt, és úgy tűnik, hogy Isten minden zavaró tényezőt eltávolított a környezetéből. Ezzel Isten segíteni akarta Pált, hogy nyugodtan végig gondolhassa, mi történik vele. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, és vegyük észre, hogy nem egy apostol, hanem egy tanítvány. Tehát volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram! Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak. Ez volt egyébként Damaszkusz főutcája. És keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te szent nevedet. Azt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai felé. Isten tehát egy olyan embert keresett, mint Pál, aki olyan háttérrel rendelkezett, mint ő. Egy olyan embert keresett, aki meg tudta szólítani a zsidókat, aki meg tudta szólítani a görög kultúrából valókat, és aki meg tudta szólítani a királyokat is. Pál tehát Isten választott eszköze volt, és később felismerte, hogy életének legelső pillanatától kezdve Isten keze irányította az életét. Isten volt az, aki tanította, aki formálta, aki felkészítette arra a munkára, amelyet neki tervezett. És ez ugyanúgy igaz Isten minden szolgájára, hiszen ha visszanézünk az életünkre, ott is láthatjuk, ahogy Isten keze munkálkodik és felkészít bennünket arra a munkára, amelyet számunkra elkészített. Pál a következőket írja az efezusiakhoz. Mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten pontosan tudja, hogy mi a terve az életedre, pontosan tudja, hogy milyen szolgálatot vagy munkát tartogat számodra. Közben pedig munkálkodik, és felkészít arra, amit előre elkészített neked. Egy napon pedig rádöbbensz arra, hogy mindaz a háttér, amellyel rendelkezel, Isten tervének a részét képezte, mert Isten felkészített arra, hogy választott embereként elvégezd azt a munkát, amelyet neked tervezett. Olyan nagyszerű azt felismerni, hogy még akkor is, amikor én nem voltam tudatában, Isten már ott volt az életemben, munkálkodott és felkészített mindarra, amit nekem tervezett. Választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. És ezután valami érdekeset mond az Úr. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Én bizony néha elgondolkozom azon, hogyha Pál helyében lettem volna, és Isten elhívott volna a szolgálatra, és előtte megmutatta volna mindazokat a dolgokat, amelyeket majd nekem el kell szenvedni, valószínűleg visszaléptem volna, és azt mondtam volna. De Uram, miért nem hívsz el inkább valaki mást? Miért nem küldesz valaki mást helyettem? Én bizony nagyon csodálom Pált, mert az Úr megmutatta neki mindazokat a dolgokat, amelyeket el kell majd szenvednie az ő nevéért, de Pál mégis kész volt kilépni és elindulni azon az úton, amit Isten neki készített. Pál komolyan gondolta, hogy odaszánja az életét az Úrnak, amikor azt mondta, hogy ki vagy Uram, hogy szolgálhassak neked. Mondd el, hogy ki vagy, és mit akarsz, hogy mit tegyek? Amikor Pál ezt kérdezte, akkor nagyon is komolyan gondolta. Szerződést kötött az Úrral, egy olyan szerződést, amely kötelezte őt, és amelyet nem volt hajlandó megszegni, mert Pál felismerte, hogy Isten keze ott volt az életén, és Isten keze irányította őt úgy, hogy végül eljuthasson erre a pontra. És ezért mondta Pál, hogy bármi is történjék, Uram, bármi is lesz, én nem hátrálok meg. Anániás pedig elment. Biztos vagyok benne, hogy amikor meghallotta az Úr utasítását, hogy menjen el Pálért, akkor meg volt győződve arról, hogy az Úr itt hatalmas hibát követel. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette a kezét, és ezt mondta. Atyám fia, Saul! Nekem nagyon tetszik, hogy Anániás ezt mondta Pálnak, atyám fia. Hogy azonnal így elismeri őt. Tulajdonképpen ezzel azt mondja, hogy testvérem az Úrban. Azonnal befogadja Pált ebbe a közösségbe, és azonnal testvérének tekinti őt Krisztusban. Atyám fia Pál! Az Úr küldött engem az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss és megtelj szent lélekkel. Ne felejtjük el, hogy Anániás nem apostol, hanem egy tanítvány, a damaszkuszi gyülekezet egy tagja, és többé nem is hallunk róla az igében. Anániás egy egyszerű tanítvány, és Isten mégis hatalmasan használja őt, hogy oda menjen Saulhoz, rátegye a kezét, és hogy rajta keresztül az Úr meggyógyítsa Sault, hogy újra láthasson és megteljen szent lélekkel. És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Pál jól ismerte az írásokat, így hát amikor felismerte, hogy Jézus Krisztus az Úr, az írások ismeretére hagyatkozva rádöbbent, hogy Isten már előre megígérte, hogy elküldi az ő fiát. Pálnak eszébe juthatott Ézsaiás proféciája, íme, egy szűz van teherben, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik el, ami azt jelenti, velünk az Isten. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Pál fejében tehát kezdtek előjönni ezek az igeversek, és összeállt neki a kép. Mindezekből tehát Pál megértette, hogy Jézus Isten fia. És azonnal elment a zsinagógákba, és hirdetni kezdte Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Nem ez az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözze a főpapok elé vigye őket? Mindenki csodálkozott tehát. Hadd mondjam itt el, hogy a 21. és a 22. vers eseményei között eltelik bizonyos idő, bár itt ebben a részben erre semmiféle utalás nem történik az igében. A 21. versben leírtak után azonban, mint ahogyan azt a Galatákhoz írt leveléből megtudhatjuk, Pál elhagyta Damaszkuszt azért, hogy Istennel töltsön időt, hogy csak ráfigyelhessen, hogy tőle kaphasson közvetlenül utasításokat és útmutatást. Pál tehát elhagyta Damaszkuszt és Arábiába ment. Körülbelül 2-3 évet töltött ezen a területen, és Pál ez alatt az idő alatt egyszerűen csak várt az Úrra, és hagyta, hogy ő tanítsa Jézus Krisztussal kapcsolatban. Erről így ír a Galatákhoz írt levelében. Megtérésem után azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, nem mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába. És Pált Arábiában közvetlenül Jézus tanította, tőle tanult meg mindent. Utána pedig azt mondja. Azután ismét visszatértem Damaszkuszba, majd 3 esztendő múltán felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig, de nem azért, hogy tőle kapjak utasításokat. Pál Péterrel maradt 15 napig, hogy megoszta vele mindazokat a dolgokat, amelyek történtek. Az apostolok cselekedeteinek 9. fejezete tehát nem tér ki külön erre a 3 évre, amelyet Pál Arábiában töltött, de ha időben szeretnénk azt elhelyezni, akkor a 21. és a 22. vers közé kellene beszúrni az arábiai tartózkodását. Nézzük akkor a 22. verset. De Saul egyre jobban felbátorodott. Pál nagyon komolyan és mélyen ismerte az írásokat, de mégsem lépett be azonnal a szolgálatba, hanem időt szánt arra, hogy felkészüljön Arábiában, ahol 2-3 évet is eltöltött úgy, hogy az Úr közvetlenül tanította őt. Isten olyan eszközöket használ, akiket ő már előzetesen felkészített a szolgálatra. Szerintem a megfelelő felkészülés elengedhetetlen egy hatékony szolgálatban, és úgy érzem, hogy hibát követünk el akkor, ha valakit túl korán kiküldünk a szolgálatba. Én évek óta látok egy rendkívül szomorú tendenciát megnyilvánulni az amerikai gyülekezetekben. Konkrétan arra gondolok, hogy például amikor egy hollywoodi sztár hitvallást tesz, hirtelen minden gyülekezet és minden konferencia lecsap rá, és szinte 1000 különböző helyre hívják, hogy előadást tartson. Ők pedig eleget téve ezeknek a meghívásoknak, szinte az egész országot bejárják, és hatalmas tömegekkel osztják meg újra és újra a bizonyságtételüket. Mivel azonban minden idejüket azzal töltik, hogy az országot járják, és megosztják bizonyságtételüket az összegyűlt tömegekkel, hétről hétre semmi más nem hallanak, csupán saját bizonyságtételüket. Mivel azonban mást nem hallanak, az életük nem tud erős bibliai alapokra épülni, ezért aztán könnyen megtörténhet, hogy ugyanaz a hollywoodi sztár, aki előtte hetekig és hónapokig járta az országot, hogy megossza a bizonyságtételét, elhagyja a hitét és visszatér régi életéhez. A gyülekezetek ugyanis helytelenül feltételezik azt, hogy csak azért, mert valaki kiváló szakember egy adott területen, automatikusan kiváló teológus és biblia tanító is. Ez egy hibás feltételezés. Pálnál is fontos volt tehát, hogy először legyenek szilárd alapjai, ezért rendkívül bölcsen tette, hogy elment Arábiába, és eltöltött ott egy pár évet. Ez számunkra is nagyszerű példa, hogy nem kell siettetnünk a dolgokat. Sokkal fontosabb, hogy jó mélyre ássunk, és szilárd alapokat építsünk. Jézus kétfajta emberről mesél tanítványainak, akik házat építettek. A bölcsember jó mélyre leásott, és kősziklára építette a házát, az ostoba azonban homokra kezdett építkezni. Sajnos sokan ezt teszik napjainkban is, mert ott ég bennük a vágy, hogy végre belevessék magukat a munka sűrűjébe, arra azonban nem szántak időt, hogy szilárd alapokat építsenek. Amikor pedig kitör a vihar, összedől a ház. Ezért tehát szánjatok időt arra, hogy szilárd alapokat építsetek. Ne feledkezzetek meg arról, hogy Isten nem siet. Mindig mi vagyunk azok, akik sietünk valahová, Isten azonban nem siet. Ő szeretné felkészíteni azokat, akiket elhívott. Az Arábiában töltött idő alatt tehát Pál megerősödött. 3 évvel később pedig, amikor visszatért Damaszkuszba, hatalmas bátorsággal hirdette az evangéliumot. És zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Mivel nagyon jól ismerte az írásokat, be tudta bizonyítani a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus valóban a messiás. És hadd mondjam el, hogy ez nem egy nehéz feladat. Az ótestamentumi írások segítségével ugyanis nagyon könnyen bebizonyíthatjuk, hogy Jézus a messiás. Mindig akadnak azonban olyanok, akik nem akarják hallani az igazságot. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Hiába bizonyította be nekik Pál, hogy Jézus a messiás, ez csak még inkább feldühítette a zsidókat. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és egy éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Pálnak tehát nem igazán adatott meg egy dicsőséges kivonulás Damaszkuszból, sőt, nagyon is megalázó módon távozott, hiszen a tanítványok lebocsátották egy kosárban éjjel a városfalon, hogy elmenekülhessen a zsidók elől, akik azt tervezték, hogy megölik. Pál Damaszkuszból Jeruzsálembe ment, és itt találkozott először az apostolokkal. Amikor Pál megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Nagyon szomorú ezt látni, hogy amikor Pál először megérkezett Jeruzsálembe, akkor a jeruzsálemi gyülekezet elutasította őt. Barnabás azonban, biztosan emlékeztek Barnabásra, neki más neve is volt, de Barnabásnak nevezték el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Ebből az igeversből az is kiderült, hogy miért illették ezzel a névvel. Barnabás olyan ember volt, aki összehozta a szemben álló feleket. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban, Jézus nevében. Attól fogva velük együtt járkelt Jeruzsálemben, és nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végezzenek vele. Úgy tűnik, hogy bárhol is prédikált Pál, az vagy ébredéshez vezetett, vagy zavargásokba torkollott. Az embereket tehát nem hagyta hidegen, amit Pál mondott, hanem a szavai felrázták őket. Amikor azonban megtudták az atyafiak, hogy itt Jeruzsálembe is arra készülődnek a zsidók, hogy megöljék Pált, tehát elég érdekesen kezdődött Pál szolgálata. Az első két városban, ahol szolgálni próbált, az életére törtek, és így arra kényszerült, hogy az éj leple alatt távozzon. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték Cézáreába, és elküldték Tarzuszba. Vagyis lényegében Pált hazaküldték a szülővárosába. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békessége volt. Én azonban nem tudom, hogy ez egy egészséges békesség volt-e. Miért volt békességük? Mert Pált hazaküldték Jeruzsálemből. Ez tehát akár azt is jelentheti, hogy a gyülekezet Jeruzsálemben többé nem hirdette olyan nyíltan és olyan bátran az evangéliumot, mint ahogy azt Pál tette. És igazából nem tudom, hogy ez mennyire mondható egy egészséges gyülekezet jelének. Pál körülbelül 10 évig maradt szülővárosában, Tarzuszban, bár napra pontosan ezt nem tudjuk. Sok szakértő azonban úgy gondolja, hogy Pál 10 évig visszavonultan élt Tarzuszban. Biztos vagyok benne, hogy Isten ezt az időt is arra használta fel Pál életében, hogy még jobban megismertesse Pállal az ő kegyelmét és mérhetetlen jóságát. De lényegében semmit sem tudunk Pálnak a tarzuszi szolgálatáról. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szent Lélek segítségével számban is gyarapodott. Itt pedig az ige visszatér Péterhez. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Péter tehát elhatározta, hogy végiglátogatja a júdeai gyülekezeteket. Lidda városa közel feküdt a tengerparthoz, ezt ma Lódnak hívják. Péter tehát oda is ellátogatott, hogy találkozzon az ottani keresztényekkel. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá. Meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel és magad vesd be az ágyat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Péter hittel szólt hozzá, és ha valaki hittel szól, abban valóban hatalmas erő van. Nagyon fontos azonban, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, vannak ugyanis olyanok, akik magukévá teszik ezt a tanítást, de közben átesnek a ló másik oldalára. Azt hirdetik ugyanis, hogy minden a tied lehet, csak ki kell azt mondanod. Mintha az ember mindenható lenne. és arról beszélnek, hogy a kimondott szóban micsoda hatalmas erő lakozik. Ennek értelmében tehát semmi más nem kellene tenni az embernek, csupán hittel kellene kimondania valamit. Például, hogy én milliómos szeretnék lenni, vagy hogy szeretnék egy Mercedes-t, vagy szeretnék egy villát a rózsadombon. Teljesen mindegy, hogy mit szeretnék, a lényeg szerintük az, hogy mindezt hittel mondjuk. Sőt, azt is állítják, hogy próbáld magad elé képzelni mindazt, amire vágysz, képzeld el és jeleníts meg a lelki szemeid előtt. Például azt képzeld el, hogy ott ülsz az új Porsche-dban és száguldasz az úton. És ha ezt megteszed, akkor ezzel teremtő erőket szabadítasz fel, és bármi a tiéd lehet, amit csak akarsz. Hiszen nem azt mondta Jézus is, hogy kérjetek és megadatik nektek. Ugyanezt az elképzelést találjuk egy amerikai férfi Napoleon Hill könyveiben is. Az egyik könyve éppen azt a címet hordozza, hogy gondolkozz és légy gazdag. Egy másik könyvének a címe pedig a következő. Babilon 13 leggazdagabb embere. Ez tehát egy metafizikai elképzelés, amely szerint az ember tudatalattia teremtő erővel bír. Azáltal, hogy magad elé képzeled mindazt, amire vágysz, és aztán újra és újra elismételed, elülteted ezeket a tudatalattidban, amely ezután elkezd egy tervet kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnád megvalósítani mindezeket az elképzelt dolgokat. Vagyis ezzel aktiváltad a tudatalattid hatalmas erejét. Természetesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy itt nem a tudatalatti erejéről van szó, hanem ilyenkor a lélek erejét használjuk, és ez a negyedik dimenzió. Bizony sok emberrel találkozhatunk napjainkban, sikeres üzletemberekkel, akik váltig állítják azt, hogy az üzleti életben elért sikereiket az előbb emlegetett férfinek, Napoleon Hillnek és az ő könyveiben lefektetett alapelveinek köszönhetik. Az e fajta tanítás azonban gyakran ellenreakciót vált ki belőlünk. Mivel egy igen veszélyes tévtanításról van szó, szinte természetszerűen elfutunk a másik irányba, ez azonban szintén helytelen. Ugyanis ha ezt tesszük, fennáll annak a veszélye, hogy elzárkózunk mindattól, amire Isten hív bennünket. Elzárkózunk attól, hogy hitben kilépjünk, vagy hogy valamit hittel kijelentsünk. Teljesen biztos vagyok abban, hogy mielőtt Péter az előbb olvasott szavakat Éneászhoz intézte, az Úr szólt Péter szívéhez, hogy ezeket a szavakat szólja. Biztosan emlékeztek, hogy amikor Pál Lisztrában volt, és találtott egy embert, aki születése óta sánta volt, Pál rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábaidra egyenesen! Ekkor az talpra ugrott, és járt, mert Pál hittel szólt hozzá. De mielőtt Pál hittel szólt volna ehhez a sánta emberhez, a Szentlélek már megmutatta Pálnak, hogy mit tegyen. Nem én irányítom Isten munkáját, és soha se kellene abba a helyzetbe kerüljek, hogy én próbáljam meg irányítani Isten munkáját. Hiszen itt Isten munkájáról van szó, és minden nála veszi kezdetét. Az a fontos, hogy felismerjem, hogy mit végez Isten, hogy felismerjem az ő munkáját. És aztán valóban eljöhet az az alkalom, amikor Isten arra indít bennünket, hogy hittel szóljunk valakihez, az a valaki pedig majd ez alapján lép ki, és tesz meg valamit. Jézus is gyakran ezt tette. Például ezt mondta. Legyetek erősek! És én is hittel szeretnék szólni hozzátok ma, és hittel mondom azt, hogy szabaduljatok meg, szabaduljatok föl, és éljetek győzedelmes életet Jézusban. És ti a hittel kimondott szavak alapján kijelenthetitek, hogy igen, Uram, én erős leszek. Igen, Uram, én győzedelmes életet akarok majd. Igen, Uram, én felhagyok ezzel a bizonyos dologgal. Amikor valaki hittel mond majd neked valamit, és te azt elfogadod, és a gyakorlatban megvalósítod, akkor valóban azon kapod magad, hogy győzedelmeskedsz, hogy van erőd, és látni fogod, hogy Isten hatalmas módon munkálkodik az életedben. A hittel mondott szó tehát fontos szerepet játszik az életünkben. Helytelen azonban ezzel a tanítással átesni a ló másik oldalára, ahogy azt sajnos sokan tették. rendkívül fontos megtartani az egyensúlyt. És mivel mi valóban ennek az egyensúlynak a megtartására törekszünk, gyakran bizony felemeljük hangunkat e fanatikus tévtanítások ellen. Ebből azonban az emberek azt a következtetést hajlamosak levonni, hogy tulajdonképpen az egész tanítás helytelen, és semmit sem szabad hittel mondani. Pedig nem erről van szó, csak rendkívül fontos megtartani az egyensúlyt, és nem kell átesni a ló túlsó oldalára. Isten ugyanis napjainkban is munkálkodik. Igenis, van hatalma a hitnek, és igenis láthatjuk, hogy ő ma is munkálkodik az emberek életében. Mi pedig szólhatunk az emberekhez hittel, sőt, nagyon is fontos, hogy hittel szóljunk hozzájuk. De legalább ennyire fontos az is, hogy eközben ne essünk át a ló másik oldalára, nehogy hirtelen úgy gondoljuk, hogy kezünkbe vehetjük a világegyetem irányítását. Ezzel ugyanis tagadjuk Isten mindenhatóságát, és most már hirtelen úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a mindenhatók. Kezünkbe ragadjuk az irányítást, és elvárjuk, hogy mindenki nekünk engedelmeskedjen. És nagyon könnyű beleesni ebbe a hibába. Bizony nagyon óvatosnak kell lennünk, mert van bennünk valami, ami nagyon szereti azt, ha a kezünkben van a hatalom, hogyha mi irányíthatunk. Péter hittel szólt Éneászhoz. És amint látták Lidda és Sáron lakói, hogy ez az ember, aki 8 éve feküdt bénultan, meggyógyult, megtértek az Úrhoz. Joppé van, amely körülbelül 10-12 kilométerre feküdt Liddától, volt egy nőtanítvány, név szerint Tabita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték: késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Itt volt tehát ez a bámulatos asszony, aki ingeket és ruhákat készített a szegények számára. Péter ekkor kiküldött mindenkit. Szerintem itt eszébe jutott Jézus életének egyik fejezete. Péter ugyanis jelen volt, amikor Jairus felkereste Jézust a leányával kapcsolatban. És amikor Jézus épp Jairus háza felé tartott, jött valaki a zsinagógai előjáró házától, és így szólt: leányod meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Jézus azonban ezt mondta Jairusnak: ne félj, ne esz pánikba, a te lányod alszik csupán. Jézus tehát elment Jairus házába. Amikor azonban megérkeztek, azt látták, hogy már mindnyájan ott vannak és sírnak, és gyászolják Jairus 12 éves lányát, aki meghalt. Jézus azonban így szólt hozzájuk: ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették őt. Jézus pedig kiküldte az embereket a szobából. Pétert és Jánost pedig maga mellé vette, mert ők a belső körbe tartoztak. Jézus pedig ezt mondta a leánynak: Talita, kúmi! Ami azt jelenti: leányka, neked mondom, kelj föl! És ekkor a kislány felült és körülnézett. Jézus pedig kezén fogta őt, és kivezette a szüleihez, és meghagyta, hogy adjanak neki enni. Péter tehát látta, hogy Jézus kiküldi a szobából azokat, akik kételkedtek. Péter is kiküldte tehát a gyászolókat a szobából, annak ellenére, hogy lehet, hogy ők keresztények voltak, de nagyon belefeledkeztek Tabita síratásába. És valószínűleg azért is küldte ki őket, mert tudta, hogy mennyire bizarr dologra készül. És gondolta, hogy ha esetleg semmi sem történne, akkor ne maradjon mindenki előtt szégyenbe. Bevallom, hogy én is ezt tettem volna. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordult, és azt mondta: Tabita, kelj fel! Péter a nevén szólította őt, azt mondta neki, hogy Tabita. És érdekes, hogy a Talita és a Tabita szavak olyan közel állnak egymáshoz. Jézus a kislányt ezzel a névvel illette, hogy Talita, leányka. Most pedig Péter azt mondja, hogy Tabita, vagyis Zerge, ébredj fel, kelj fel. Péter itt egy holttesthez, egy halott emberhez beszélt. És ha belegondolunk ebbe, ez valóban bizarr. Péter tehát letérdelt és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta. Tabita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál. Az embernek erről a részről automatikusan eszébe jut János evangéliumának 14. fejezete, amikor Jézus a következőket mondta a tanítványainak. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek tőlem az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Látjuk tehát Pétert, amint ugyanazt teszi, amit Jézus is tett, és valóban hatalmas csodának lehettek tanúi Joppéban. Isten ugyanis feltámasztotta ezt a drága asszonyt, Dorkást, a Joppébeli gyülekezet egyik tagját. A korai egyháznak tehát megvolt erre a hatalma, és az volt az egyik ismertető jegye is, hogy a Szentlélek ereje munkálkodott az egyházban és az egyházon keresztül is. Részünkről azonban helytelen lenne azt feltételezni, hogy Isten napjainkban már nem munkálkodik. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És azt is hiszem, hogy ha erőtlen egy gyülekezet, akkor a hibát nem Istenben, hanem a gyülekezetben kell keresni, illetve saját magunkban. Hiszem, hogy Isten ereje napjainkban is munkálkodik, és én hiszek Isten erejében, amely megváltoztatja az emberek életét, amelynek hatására 180 fokos fordulatot vesz az emberek élete. Hiszem, hogy Isten ma is gyógyít, ma is szabadít meg embereket olyan megkötözöttségekből, amelyek teljesen tönkre teszik őket. Hiszem, hogy Isten ma is megszabadít embereket, hiszem, hogy ma is van ereje és hatalma arra, hogy halottakat támasszon fel. Én úgy gondolom, hogy az évszázadok során nem csökkent Isten hatalma. Nem arról van szó, hogy napjainkban Isten már ne lenne képes ezekre a dolgokra, vagy hogy ne akarná megmutatni magát ilyen formán. Ezen erő hiányáért tehát nem Istent, hanem saját magunkat kell okolnunk. A problémát egészen pontosan abban látom, hogy ha valaki ekkora hatalmat kapna Istentől, valószínűleg képtelen lenne bölcsen kezelni azt a figyelmet és azt a hírnevet, amellyel mindez járna. Ami engem illet, én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy képtelen lennék bölcsen reagálni erre a helyzetre, hogyha ekkora hatalommal rendelkeznék, és ilyen óriási hírnévre tennék szert ennek köszönhetően. Én nem bízom magamban. Sajnos attól tartok, hogy túlságosan is felfuvalkodnék. Félek, hogy hatalmas csodatevő hadjáratokat szerveznék, és hogy képtelen lennék bánni mindazzal, ami egy ilyenfajta szolgálatból fakadna. A múltban azonban éveket töltöttem azzal, hogy imádkoztam és böjtöltem, hogy nekem is megadasson egy ilyen hatalom. Nagyon szerettem volna ezt a fajta erőt megtapasztalni, de az Úr szólt a szívemhez is ezt mondta. Én neked adtam a legkiválóbb utat, a szeretet útját. Attól kezdve többé nem imádkoztam a csodatevő erőért. De hadd mondjam el, hogy én már láttam csodákat. De ha belegondolunk, vajon nem az a leghatalmasabb csoda, amikor Isten megváltoztatja egy ember életét? Tulajdonképpen az sokkal nagyobb csodának számít, hogy a Szentlélek valakit megszabadít a bűnfogságából, és egy új élettel ajándékozza meg Jézus Krisztusban. Ez sokkal fontosabb csoda, mint a holtak feltámasztása. Az Úrnak tehát nem kevés az ereje, bár napjainkban a csodatevő összejövetelek mégis inkább a megtévesztésről, mint a valódi csodákról szólnak. Sajnos gyakran éppen azok az emberek hirdetik saját magukról, hogy ilyen hatalommal rendelkeznek, akikben még véletlenül sem bíznék meg. Én ugyanis jól ismerem ezeket az embereket. Ez nem jelenti azt, hogy ne vágyjunk az eféle hatalomra. Én személy szerint már nem vágyom rá, mert Isten szólt ezzel kapcsolatban a szívemhez, de ez nem azt jelenti, hogy Isten ne akarna ilyen módon munkálkodni a te életeden keresztül. És ha ez Isten terve a te életedre, akkor én áldom őt mindezért, és együtt örülök veled. Soha, de soha nem akarok határt szabni Isten munkájának, mert ő sokkal többre képes, mint amit mi el tudnánk képzelni. Uram, köszönjük neked a te szent lelked erejét, és azért imádkozunk, Uram, hogy valóban megnyilvánuljon a szent lelked ereje közöttünk is. Uram, érints meg életeket, változtass meg életeket, kenj fel embereket, és használd őket ebben a világban, hogy láthassák az emberek a te dicsőségedet. Uram, úgy jövünk ma hozzád, hogy felajánljuk neked a mi életünket, és Pálhoz hasonlóan mi is azt kérdezzük most. Mit tegyünk, Uram? Uram, mi szeretnénk a rendelkezésedre állni, és megtenni mindazt, amit te kérsz, bármi is legyen a te terved. Hiszen, Uram, te értünk is eljöttél, és a saját oldaladra állítottál bennünket. Tudjuk, hogy okkal tetted ezt, és célod volt ezzel. Segíts nekünk, Uram, hogy felismerjük a te tervedet, és hogy abban járjunk, amit te elterveztél számunkra. Arra kérünk, hogy vezess bennünket, hogy használj bennünket, és rajtunk keresztül dicsőítsd meg a te nevedet. Köszönjük neked mindezt!